Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy együtt lehetünk ma reggel is előtted, hogy várhatjuk a te üzenetedet, a te megszólító szavadat, hát, hogy így tudjunk rád figyelni, így tudjunk erre a mai napra is biztató szavakkal, biztató ígéddel menni. Amen. Mai ígét olvasom a Márk evangélium a 8. részéből, a 11. verstől 21. versig terjedő szakaszból. A farizeusok jelt kívánnak. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsuhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt. Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Herodes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok. Fületek is van, és mégsem hallotok. Nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták, 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek? Tegnap majdnem sikerült megnézni a Testről és Lélekről című filmet, ami a berlini filmfesztiválon arany díjat is nyert, és nyilván nem véletlen, hogy a 21. századnak a nagyon sokféle viszonyában, politikai, társadalmi viszonyában egy ilyen kicsit talán a lélekről, az érzékenységről, az érzékekről, a szeretetről, a szerelemről szóló film nyert. Furcsálták is sokan, hogy miért éppen egy ilyen érzékeny film nyert, akkor, amikor nagyon sokkal mélyebbnek tűnő társadalmi probléma van. És talán az ennek a magyarázata, hogy a testnek és a léleknek a viszonya, ennek a kapcsolata az mindig egy nagyon fontos része az ember életének, és a kereszténység történetében is ez a két fogalom, hogy testi, mi volt testi, környezet és a lelki rész, ez nagyon erősen együtt volt. És az egyházban is ezt látjuk, hogy fontosak a stabil dolgok, az anyagi dolgok, ad nekünk adatott dolgok, ezek részét képezik az egyháznak, és ugyanakkor fontos az a tartalom is, amit ezekben az épületekben, ezekben az anyagi dolgok között az ember elmond. És Jézus szavainak is ez nagyon gyakran a vízválasztója, amikor ő prédikál, akkor sokszor ez a kettő ütközik össze, vagy a szavainak is kettős értelme van. Van egy, és több, nagyon sokszor félre is értik Jézus szavát, hiszen van, amikor lelki síkon kezd el beszélni, valamilyen üzenetet mond, és azt megpróbálják inkább fizikai, testileg érzékelni, mint ebben a történetben is. És van, amikor a testi síkról beszél, a konkrétumokról, és annak pedig egy lelki értelmet nyernek, az lelki értelmet nyer. Maga Jézus élete, Jézusnak a személye is hordozza ezt a kettősséget. Ő ugye a tanításunk szerint egészen Isten volt, és egészen ember volt. És ezt a kettőt nagyon nehéz számunkra összerakni. Nem véletlenül, hogy az első századokban a hitviták, az első úgynevezett ökumenikus zsinatokon, 7 ilyen zsinat volt, az első 3-on Jézusnak a természete volt a középpontban, hogy mi volt az a természet, amit Jézus birtokolt itt a Földön. Van, akik túlságosan az emberi részt hangsúlyozták, van, akik pedig túlságosan az isteni részt. És ez ugye sokszor így vitára adott okot, és aztán kimondták, hogy Jézusban ez a kettő, ez teljes egységben volt jelen. És ma is vannak ilyen teológiai viták az egyetemi gyülekezet környékén, meg különböző blogokban nagyon sokat beszélnek erről, hogy tulajdonképpen ezeket a régi fogalmakat hogyan is kell érteni. És ez azért aktuális számunkra most, ebben a percben is, mert a bőjtben, a bőjti időszakban ugyanez a kettősség van jelen. Jelen van egyszer testi dolog, hiszen a bőjtben valamiről mindenképpen lemondunk, vagy valamit visszatartunk annak érdekében, hogy valami lelki eredményt érjünk el, hogy közelebb kerüljünk az ünnephez, közelebb kerüljünk a majdani nagy ünnepünkhöz, a nagypéntekhez és a húsvéthoz. És a fordítva is igaz, hogy a lelki hatásoktól, a lelki üzenetektől szeretnénk, hogyha valamilyen változás is lenne az életünkben, akár az életritmusunkban, akár a saját testünkben is. Tehát a bőjtben ez a kettősség nagyon erősen jelen van, hogy a testit és a lelkit ilyen módon talán még ki is játsszuk egymás ellen, vagy egymásért, hogy a fizikai változás az, hogy az ember valamiről lemond, és ez sokszor eszébe jut, ez azt jelenti, hogy valamilyen lelki változás is lesz az életében. És ezért érvényes Jézusnak ez a nagyon különleges üzenete, amit itt a tanítványoknak elmond ebben a kis történetben, ebben a hajós jelenetben, hiszen ez egy nagyon egyértelműen lelki folyamat, amit Jézus ugye lefolytat a farizeusokkal, írástudókkal, egy vita tulajdonképpen, hogy adjon Jézus jelt most már az ő tetteiről, és ezt Jézus kiönti szinte a tanítványoknak, elmondja, és a tanítványok pedig teljesen nem értik, illetve testi szintre fordítják le. Ugye egy kenyér van náluk a hajóba, ami talán arra az étkezésre elég is lett volna, és Jézus elmondja ezt a nagyon erős üzenetet, hogy óvakodjatok a kovásztól, ez egy jelképes üzenet, hogy tartózkodjanak a tanításuktól, Herodesnek a tanításától, vagy életvitelétől, vagy egyáltalán tőle, és a tanítványok pedig elkezdenek arról vitatkozni, hogy akkor mit is jelent ez számukra, és hogy nincsen kenyerük, és hogy hanyagok voltak, nem hoztak magukkal, és emiatt éhesek maradnak. És Jézus aztán kérdéseket tesz fel nekik, nem is annyira a feddés, bár az is benne van, de az utolsó kérdésben inkább annak a vágya van Jézusban, hogy szeretné, hogyha tanítványok is jobban értenék mindazt, amit ő mond és amit ő hozott. És ez gyakran van az egyházban is így, hogy valamilyen nagy lelki üzenetet, akár a reformáció üzenetét, akár valamilyen ünnepnek az üzenetét az ember aztán valami egészen konkrét testi módon fordítja le. És a bőjt ennek tulajdonképpen a megtapasztalása lehet, vagy egy lehetőség arra, hogy az ember ezt jól értse, hogy a bőjt Isten szeretetéről szól. Istennek arról a szeretetéről, amit ő elkészített az ember számára, és hogy egy lehetőséget adott a felkészülésre, hogy az ünnep ne betörjön az ember életébe, ne úgy legyen, hogy jaj, holnap után már itt van, hanem ez a 6 hét ez alkalmas arra, hogy erre a nagy dologra felkészüljünk, amit Jézus halála és feltámadása jelent. Ha röviden akarom összefoglalni, vagy egy rövid kis kifejezésben, akkor Jézus azt szeretné a tanítványok életében, és így nyilván Isten azt szeretné a mi életünkben is, hogyha az ember lelki látásra jutna. Itt ő konkrétan is felsorolja, ugye, hogy többször is a példázatoknál, hogy hát van fületekben nem halljátok, van szemetekben nem látjátok. És hogy ez egy nagyon érzékeny része az életünknek, hogy az ember az életet, a fizikai valóságot is, az egyházat is, a saját életét is, az ne csak az anyagiakon, a gondokon, a kézzelfogható fizikai valóságon keresztül lássa, hanem lelki módon is. Ahogy Isten látja, hogy mi Istennek a célja ezzel, ha valami történik az életemben. Mi az, amit ő ezzel el akar mondani, és akkor lesz érvényes Jézusnak ez a kérdés, amit a tanítványoknak feltesz, hogy hát még mindig nem értitek, mert ő azt szeretné, hogyha igen értenék azt, hogy mitől kell tartózkodniuk, hogy fontos a kenyér, de még fontosabb az, hogy azok a hatások, amiket pont ezek által, a kenyér csodák által, ugye ez közvetlen a 4000 ember megvendégedése után történik, ezekre konkrét látással rendelkeznének. És a bőjt ennek a lehetősége számunkra, hogy lelki látásra jussunk el. Hogy igen, van egy olyan szemüvegünk, ha lehet így mondani, amivel nem csak a fizikai valóságot, hanem sokkal messzebb lévő isteni valóságot is megláthatjuk. És erre Isten a bőjtben alkalmakat készít. Számotokra is, számunkra is, hiszen időt ad, lehetőséget ad, igéket ad, lelki alkalmakat ad, hogy ezre a lelki látásra eljussunk. Hát legyen ez a mai nap is egy ilyen, a egyházkerületben is, saját életünkben is, amikor Jézus szavára nem csak a fizikai valóságot látjuk, hanem sokkal inkább azt a lelki valóságot, amit készít számunkra. Amen. Egy bőjti kis verset szeretnék még felolvasni imádság előtt, Szemerei Gábornak az Ima stádiumok című versét, nagyon szép bőjti gondolat van benne, és utána imádkozunk. Ima stádiumok. Ha még hallgat az ember, és még hallgat az Isten, aszályt sínylő enyészet. Ha már beszél az ember, és még hallgat az Isten, a porfelhő reményt kelt. Ha még beszél az ember, és már beszél az Isten, vihart rejtő feszült csend. Ha már hallgat az ember, és már hallgat az Isten, áldás termő esőzeng. Szivárványfényben egymást érve, föld az éggel beszélget. Köszönjük, mennyi édesatyánk, most elsősorban az időt, amivel megajándékozol bennünket ebben a bőjtben is, hogy van időnk elcsendesedni, és nyugodtan kiszakíthatunk a napunkból is olyan időszakokat, időket, amikor veled vagyunk, és csak veled töltjük el. Köszönjük ennek az örömét, lehetőségét, és arra is kérünk téged, hogy tudjunk megélni ilyen időket, hogy legyenek lelki szemeink, lelki fülünk, szívünk, hogy meghalljunk téged, meglássunk téged. Még azokban a gondokban is, amik talán most vannak az életünkben, vagy olyan dolgok, amelyeket úgy látunk, hogy nem tudjuk megoldani. Légy ezekben közel hozzánk, jöjj egészen közel, és kérünk, hogy állj meg minket. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat, ami Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.